Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
9 óra 18 perc, ma pénteken a reggeli személy Kátai Gergely, a Workshop Kft. Tulajdonosa. Előtörténet a beszélgetésünk, jó reggelt kívánok, szervusz!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Más dologból ismerjük egymást, és aztán amikor Csepelen összefutottunk egyszer, akkor mondtad, hogy nézzük meg a kiállító termeteket. És akkor a kollégámmal elmentünk hozzád, bementünk egy terembe, és azt mondtad, hogy nem lehet ott fényképezni. És akkor bementünk, és én lehidaltam, mert hogy olyan rekviziteket, ilyen filmes kellékeket, jelmezeket, meg mindenféle dolgokat láttam, amit még soha életemben nem, és aztán kiderült, hogy a Dűne 2-ben dolgoztatok, meg a Gladiátorban, meg más hollywoodi produkcióban, és akkor azt gondoltam, hogy ezért beszéljük ezt meg egy kicsit, hogy kerül az ember a Dűne 2-ben.
Hát a Dűne 2-ben mi alapvetően egyébként főleg ilyen speciális kosztümöket készítünk, meg speciális kellékeket filmekhez, tipikusan ilyen hollywoodi szuperprodukciókhoz. Jelentős része ezeknek itt forog Magyarországon, egy másik része bárhol a világban. Most már szerencsére elég ismertek vagyunk ahhoz, hogy több helyről is megkeresnek. És hát gyakorlatilag ez a profilunk, és mindezt relatív nagy szériákban csináljuk, és relatív rövid határidőkkel, és ezért nagyon, keresett ilyen szempontból a cégünk.
De akkor, amikor a kis Kátai Gergely azon gondolkodott, hogy mi lesz, ha nagy lesz, akkor biztos nem az volt a fejében, hogy a Gladiátorba fog kardokat gyártani?
Egyáltalán nem. Én sok mindent csináltam, 12 éves korom óta dolgozom, tehát könyvet árultam a Jászai Mari téren, és a nyaraimat tinédzser koromban a Szobrász nagybátyám letöltöttem Franciaországban. Már az ő műtermébe szívtam magamba egy csomó ilyen tudást. Elég kalandos életem volt, elég sok mindent csináltam, és sokáig nem is tudtam, hogy mi akarok lenni. A bátyám fizikus, nővérem orvos, tehát hogy ilyen család. Én nem tudtam, hogy mit akarok, úgyhogy én is sodródtam, vásároztam, snowboardot oktattam Ausztriába, voltam tűzoltó, Nyíregyházán Bahia boltot nyitottam. Szóval, hogy rengeteg mindent csináltam, és aztán eljutottam oda, hogy eljutottam Rajk Lacihoz, és az ő műhelyében volt szerencsém egy pár hónapot ilyen inasként eltölteni.
Melyikben?
Hát a stúdiójában. Igen. És ott jöttem rá, hogy az építészet az, ami engem tényleg érdekel, és ez összefogja mindazt, ami engem érdekel, művészet, pszichológia, technikai, mérnöki tudás, és a többi, és a többi. És utána felvételiztem először a műegyetemre, oda nem vettek föl, és aztán a Moméra, ahova fölvettek, és végül is ott végeztem, mint építészmérnök, vagy építész tervező művész, nem tudom ezt most hivatosan, hogy kell nevezni. De mindezek mellett foglalkoztam építész modellezéssel, makettezéssel, több építész ismerősömmel, akikkel egyébként a Lacinál ismerkedtünk meg, és ebből éltem tulajdonképpen egyetem mellett is. Aztán többször halasztottam egy-egy évet, mert dolgoznom kellett, hogy fenntartsam magam, és akkor az egyik évben elkerültem egy filmes produkcióba, ahol az egyik külföldi artdirektornak voltam az asszisztense, tolmácsa, segítője, stb. És akkor ott ismerkedtem meg ebből az egész filmiparra. És itt aztán volt szerencsém találkozni egy Roland Stevenson nevű propmasterrel, aki egy ilyen nagy öreg a szakmában.
Ez mit jelent a propmaster?
Aki ilyen kellékeket készít, szobrász, stb. Hát nem tudom.
Van ennek magyar megfelelője?
Kellékkészítő.
Tehát nem a kellékes, kellékkészítő?
Igen. És akkor vele dolgoztunk még 3 hónapot, és ott tipikusan ezek az öntészeti egyéb technikákat még a modern anyagokkal megtanította nekünk, és ott azért szertettem egy pár filmes kapcsolatra, konkrétan magyar kivitelezők, a kosztüm oldalról is, stb. És aztán visszamentem az egyetemre, befejeztem az egyetemet, de közben már kerestek kerestek, hogy nem tudnék egy sisakot csinálni a király kaszkadőrjének, és akkor mondtam, hogy de persze megpróbálom, aha, és akkor szépen a kis műteremben ott megkenegettem ecsettel egy ilyen műanyag sisakot, vagy hát uretán sisakot, és annyira jól sikerült, hogy aztán kerestek tovább. És pont a diplomavédésem után felhívtak, hogy nem akarom-e véletlenül elvállalni a The Borgias című Jeremy Irons sorozatba 400 katonára teljes páncélzatot. És hát akkor olyan állapotban voltam a védés után, hogy 3 napig nem aludtam természetesen, és azt mondtam, hogy persze, hogy a francban, ne?
És mondjátok meg a méretet, kell és gyakorlatilag 40 darab eses.
Elkezdtünk egyeztetni, és akkor gyakorlatilag ilyen nagyon hirtelen összepróbáltam szedni egy ilyen kis csapatot, kibéreltem egy műtermet, és akkor elkezdtük.
De itt speciális anyagokat használtál?
Igen, igen.
Mert ezek... hogy volt ennek egy ilyen, talán azt lehet mondani, hogy egy ilyen megelőző sorozata, vagy pilotja, tehát Pohárnok Ivánra gondolok, aki a 80-as években kitalált valami anyagot, amit aztán mindenféle ilyen produkcióban használtak fel, tehát valamilyen ilyen speciális műanyag volt, és aztán így emlékszem rá, hogy akkor még én is a filmgyárban dolgoztam, és jött egy német producer, aki a Letícia című filmet forgatta, amiben egy ilyen hatalmas nagy mozgó növény volt, ami táplálkozott, olyan volt, mint egy húsevő növény, de evett is, meg beszélt is, ilyen nagyon furcsa volt, és azt pont a Pohárnok csinálta. Nem is hallottál róla?
De ismerem Ivánt nagyon jól, régóta kapcsolatban vagyunk. Ők nagyon-nagyon profik a szakmájukban. Kicsit más az, amit mi csinálunk, és más, amit ők nyilván maszkmesterek, mi avval azért nem foglalkozunk. Mi, ami anyagot használunk, azok főleg ezek a poliuretán gyanták, habok, és ezeknek mindenféle verziói. Ezek nagyon alkalmasak, meg szilikonok, ezek ilyen high-end anyagok egyébként, amik az iparból jöttek át főleg.
Bizonyosan drágák.
Elég drágák, elég macerás a felhasználásuk, tehát ahhoz egy relatív nagy tapasztalat kell, hogy ezeket jól tudja az ember használni. Szerintem majdnem minden maszkmester, kellékes, filmes ezeket az anyagokat használja. Nagyon széles a paletta, hogy milyen módon lehet ezeket használni. Lehet nagy nyomásra szórni, lehet önteni, lehet injektálni. Tehát, hogy erre ezerféle technika van, és igazából ezeket a legjobb eredmény érdekében kombinálni kell állandóan minden projektnél. Tehát, hogy minden egyes tárgyat aszerint érdemes létrehozni, mind időben, mind minőségben, mind egy csomó más paraméter mellett a leghatékonyabb.
Úgy. Mert hogy ott a műtermetben, vagy műtermetekben, vagy kiállító termetekben fogtam egy pallost, amint tudom én 2,5 méter volt, nem tudom, hogy melyik filmnek volt ez a...
Ez a Hunyadiba készült.
Igen?
Igen.
Egy hatalmas nagy pallos, de hát az egész nem volt nehezebb, mint ez a fél literes műanyag palack.
Igen.
Miközben, hát külsőre úgy nézett ki, hogy ez nagyjából ilyen 20-30 kilós pallos.
Igen, ez is egy speciális anyagból készül, egy gyantából, természetesen van benne egy speciális mag, ami aztán azokat a tulajdonságokat még felerősíti, hogy lehessen vele vívni, ne törjön el forgatás közben, de mégis biztonságos legyen a kaszkadőrök használata közben. Nyilván itt a legveszélyesebb dolog a szúrás, és mert az ütést igazából nem éles ez a kard, de azért lehet vele ütni. De azt azért általában kibírják a kaszkadőrök, tehát az nem okoz olyan sérülést, ami veszélyes volna. A szúrás az egyetlen, ami veszélyes lehet. Ezek a kardoknak, ezek úgy vannak kialakítva, hogy a hegyük, az gyakorlatilag elhajlik, és azonnal visszapattan. Hogyha vége a szúrásnak, tehát ilyen értemben nem veszélyes.
Tehát a filmen még azt látjuk, hogy valakit ledöfnek, de vágás, és akkor más plánból, akkor az a kard
már
régen
azt nem veszed észre, vagy nem veszed észre a kamera, hogy ott van ez a mozdulat a kardban.
De ezeket az anyagokat ti kísérleteztétek ki?
Nem. Volt régebben, nem tudom hány évvel ezelőtt, mondjuk azt mondom, hogy 6-7-8 évvel ezelőtt, még ezekből nem volt ennyire széles választék, tehát amikor először gyártottunk ilyen kardokat, az azt hiszem, hogy a... Hogy is hívták azt a sorozatot? majd eszembe fog jutni.
True Detective.
Mindegy, angol középkori sorozat. Aha. És ott még nem volt ilyen választék, ott volt egy keményebb anyag, és volt egy jóval rugalmasabb anyag. Na most az egyikkel az volt a baj, hogy túl kemény, és esetleg törik, a másikkal meg az volt a baj, hogy egy kard méretében így flotyi, és így lobog. Tehát azt nyilván nem néz ki jól a kamerába. És akkor mi elkezdtünk, hogy hívják ezt, vegyészkedni ott a műteremben, és elkezdtük ezeket a különböző komponenseket más arányokban összekeverni. És kikísérleteztünk új anyagokat. Nyilván a nagy gyártók alapanyagaiból, és akkor ki tudtunk egy saját receptúrát is dolgozni. Aztán később, az utóbbi 2-3 évben már megjelentek olyan anyagok is a piacon, gyári anyagok, amik már ezt tudták. Most is ilyeneket használunk egyébként.
De hogy nektek tehát mennyire van szabad kezetek egy-egy jelmez vagy kellék létrehozásánál? Tehát ti kaptok egy rajzot, vagy azt is rábízátok, hogy tervezétek meg a 400 darab páncélt, tehát hogy művészek vagytok, vagy kivitelezők elsősorban, tehát keveritek a habarcsot?
Alapvetően mi kivitelezők vagyunk, tehát ez úgy, mindig van egy úgynevezett kosztüm designer, és ő a kosztüm departmentnek a feje, ő a tervező, gyakorlatilag övé az összes szellemi termékevel kapcsolatban, és az, hogy mi mit kapunk alapanyagot, az nagyon változó. Van olyan tervező, aki inkább úgy dolgozik, hogy ad néhány rajzot, kézi festést, bármit, és elmondja, hogy ő körülbelül mit szeretne, és erre mit csinálunk, mondjuk prototípusokat, meg mintákat, és akkor ezek mentén egy folyamatos együttdolgozással kialakul az, hogy ő mit szeretne megmutatni, és így tovább, és így tovább. Van olyan tervező is, aki konkrét részrajzot ad, és egy konkrét kiviteli tervet, az utolsó kis virágig kirajzolva mondjuk a páncélon. Tehát, hogy ez itt nagyon széles a paletta. Akkor szoktunk nyilván a tervezővel együttműködve kicsit beleszólni a dologba, hogyha mondjuk az a terv, amit kapunk, és arra csinálunk egy gyártási tervet, költségvetést, határidőt, és a többi, az valamiért mondjuk nem fér bele a produkció kereteibe, bármilyen szempontból. És sokszor előfordul, hogy módosítani kell, mondjuk a dizájnon, vagy mondjuk az alkatrész számán egy páncélnak, vagy bármilyen. Mm-hmm. És akkor nyilván jó érzékkel tudunk olyan javaslatot tenni, ami mondjuk vagy az időt, vagy a költséget jelentősen csökkenti, de mondjuk dizájnban csak egy nagyon pici változtatás, ami lehet, hogy a tervezőnek ugyanúgy megfelel. Tehát, hogy ilyen szempontból igen, tervezünk idézőjelbe, de alapvetően nem mi vagyunk a tervezői a kosztümöknek.
Miért Magyarországon dolgoztatnak ezek a szuperprodukciók?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon jó szakembergárda van itthon, nagyon jó stúdiók vannak, nagyon jó helyszínek, és nyilván ennek van egy financiális része is. Abba annyira nem látok bele, de azt tudom, hogy nagyon jól működik ez Magyarországon.
Gyarmata vagyunk mi Hollywoodnak?
Ezt nem hiszem, hogy gyarmata volnánk, vagy nem tudom, mit ért ez gyarmat alatt, milyen értelemben gondolod.
Arra, hogy tudod, amikor a kis vietnámi gyerekek varják a futballlabdákat, amivel aztán
ja, majd... Ja, nem, ezt nem hiszem. Ezt nem hiszem, mert azért alapvetően úgy látom, vagy úgy gondolom, hogy a filmiparban dolgozók bármilyen területen azért nagyon jól meg vannak fizetve. Magyar viszonylatban főleg, de nyilván nem kap ugyanannyit egy magyar dolgozó, mint egy angol dolgozó, de azért szerintem ez egy elég jó szakma.
Nyilván ebben függ összefüggésben az idei Oscar-díj magyar érintettsége.
Lehet, igen.
Visszatérve egy kicsit, hogy akkor, amikor bementem a műtermedbe, akkor mondtad, hogy nem lehet fényképezni. De miért?
Hát ezek ilyen értelemben nagyon titkos dolgok. Nyilván ennek az az oka, hogy a maga stúdió és maga produkció csak a saját kommunikációját akarja nyilvánosan mutatni, és nyilván ez azzal függ össze, hogy milyen marketingje van egy adott produkciónak. Tehát, hogy azt ők határozzák meg, hogy mikor, hol, mit kezdenek-e reklámozni mondjuk egy új film kapcsán, először plakátokat, reklámokat, stb. Stb. Most, ha bármilyen információ másoktól kimegy, az őket károsan érinti. És ez ilyen értelemben érthető. Úgyhogy ezért.
Aha. És ilyenkor titoktartási szerződést íratnak beletek alá?
Borzasztó szigorúan. Igen? Igen, tehát hogy nagyon-nagyon a titoktartási része a szerződésnek az a legszigorúbb. Igen? Szerintem. Az még a pénznél és a határidőknél is fontosabb.
De durva.
Nagyon vicces, hogy a filmes szerződésekben, konkrétan jogi szerződésekben le van írva az, hogy mit tudom én, az idők végezetéig az egész univerzumban, az eddig föltalált, és a még majd föltalálandó médiákra is vonatkoztatva. Tehát, hogy itt még az UFO-k is le vannak védve gyakorlatilag jogilag.
Mióta dolgozik a workshop?
Hát szerintem olyan 2009 óta körülbelül.
És hány, tehát mik a legfontosabb produkciók, amiben voltatok?
Nagyon sok, rengeteg nagy filmünk van, szerintem kb. 40. Rengeteg reklám, film, nagyon sok. Ami nagy ugródeszka volt az elején, azt megemlítem, ez a 47 Ronin. Aha. A Keanu Reevesnek a szamurájas mozija. Az egy nagyon érdekes projekt volt. Egyrészt az, mert mi nagyon kezdők voltunk még ebben az egészben, és valamilyen csoda folytán mai napig nem értem, hogy miért, de mi kaptuk meg. És ott gyakorlatilag 60-80 ember dolgozott a cégnél, hogy ezt teljesítsük. Nagy részén nem is emlékszem, borzasztó intenzív volt, tehát ilyen napi 18 órákat dolgoztunk, és ez aztán annyira jól sikerült, hogy ez valami eszmetlen siker lett így a világ kosztümiparában, ez így végigment, mint hír, és akkor ez így beemelt minket egy szinttel ebbe az egész rendszerbe, és az egy ilyen nagyon érdekes projekt volt. Itt most mit tudom én, mondhatnék ilyeneket, hogy a Dwayne Johnsonnak a Herkules mozia, vagy szintén Dwayne Johnsonnak, most jött ki a Jungle Cruise egy éve, vagy kettő, ott a Conquistador páncélokat mit csináltuk. Most a Borderlands fog kijönni, ami egy videójátékból készült élőszereplős, ilyen vicces kifi mozi lesz. Ott is mit csináltuk, majdnem az összes főszereplőt, meg a hadseregeket. Most csináltuk meg ezt a Saint Seiya, egy japán animéből készült, szintén élőszereplős, ilyen, hogy hívják ezt? Hogy hívják? Hát animéből készült élőszereplős mese, skifi fantasy. Akkor ugye rengeteg kosztümös film, a Hunyadit csináltuk meg, akkor...
Említettük már a Dűne 2-t?
A Dűnéket, igen, a Dűne 1-be és igen. A Dűne 2-be mi gyártottuk le gyakorlatilag a Fremeneknek, a Harkonneneknek, meg még másoknak is gyakorlatilag a nagy részét, tehát több százas szériákat kosztümben.
És a Gladiátor?
A Gladiátor 2-t fejeztük be tavaly nyáron, mármint ennek a kosztüm részét. Ide szintén ilyen több százas nagyságrendben csináltunk, nem tudom, 5 vagy 6 hadsereget.
És a szamurái jelmez, ami szintén ott van a műteremben, az már a 47 Roninból
van? Az még a 47 Roninnak egy ilyen utó maradéka, ami aztán át lett alakítva, át lett festve, és ezt néha kölcsön vagy bérbe adjuk különböző reklámfilmekhez, ami, mert hogy szamurái kosztüm az nagyon kevés van.
Gondolom.
És akkor ezt is szeretik néha egy-egy reklámba használni.
Amikor meséltem otthon erről, hogy nálad jártam, és hogy mit láttam, akkor természetesen minden gyereknek így kipattant a szeme, mert hát ők nagy ilyen animekonra járók, tehát a feleségem az rengeteg jelmezt vart nekik, meg ők készítettek mindenféle jelmezeket, és mondtam, hogy mekkora csoda ez. Akkor, amikor mondjuk a 47 Ronin, akkor az a 60 ember ott dolgozott a főhadiszálláson, ahol most vagytok?
Nagyrészt nem, ez már azóta a sokadik műtermünk.
Igen.
Akkor még a Hajós utcában volt a műtermünk, egy nagyon kedves barátomnak van ott egy hát tulajdonképpen fotós műteremnek indult valamie, és anno még azt béreltük tőle, és ez ott készült el gyakorlatilag. meg még egy pár külső helyszínen.
Említetted azt, hogy a titoktartási szerződés az a legfontosabb és leghangsúlyosabb a határidő és a költségek mellett, de hogy akkor, amikor egy filmre felkérnek benneteket, akkor megkapjátok a forgatókönyvet is, vagy csak kaptok egy ilyen kellék listát, hogy jó napot kívánok, készülni fog egy Gladiátor 3, ennek lesz egy ilyen kellék igénye.
Előfordult, hogy kaptunk forgatókönyvet, de igazából az minket annyira nem érint.
Aha.
Azért sem, mert a forgatókönyv az azért folyamatosan a forgatás során is iszonyú sokat változik. Na most tehát mi nem a forgatókönyvből dolgozunk, hanem mi általában a kostüm designer vagy a kostüm kivitelező iránymutatásai alapján. És ez sok esetben azért jó pár hónappal korábban kezdődik, mint ahogy a forgatókönyv véglegessé válik.
Tehát ti már csináljátok a kellékeket?
Hát igen, azért ezek több hónapos folyamatok, tehát nyilván amikor először egy prototípust létre kell hozni, azt el kell fogadtatni, sokszor le kell próbálni, kaszkadőrökön le kell próbálni, utána lehet tovább alakítani, ha minden működik. Tehát nagyon sokszor csinálunk olyat, ami még nem létezik a Földön. Tehát nagyon sokszor kell egy csomó olyan tesztet és minden egyéb kísérletet végigvinni a folyamat során, hogy aztán az a valami, az tényleg úgy működjön, speciális feladatokra. Például tudjanak benne kungfúzni. Jó példa erre ez a Sensei, ahol gyakorlatilag európai típusú lemezpáncélokat készítettünk, de kungfúztak benne. Na most nyilván teljesen más egy keleti páncél, az alkalmas arra, hogy azt a mozgást tudja benne csinálni a delikvens, de egy nyugati típusú páncélban egész másképp kell mozogni. Ezt össze kellett valahogy hoznunk. Le kellett tesztelni. És akkor gyakorlatilag ráadtuk a kungfus kaszkadőrökre a már elkészült jelmezeket, és lepróbálták. És ahol hiba volt, azt ki kellett javítani. És akkor így szépen eljutottunk oda, hogy gyönyörű lett, és tudtak benne kungfúzni.
Mert hogy könnyű is.
Mert hogy nagyon könnyű is.
Hajlékony is.
Valamennyi, igen.
Nem tűnik igen. fel az, hogy mennyire darabos a szamurájnak a mozgása, igen, például, igen. Ha arról van szó. Ezek a receptek, amikből ezek az rekvizitek, kellékek létrejönnek, ezek titkosak? Hogy titkosak azok a receptek, amikből ezeket a rekviziteket előállítjátok?
A receptek?
Igen. Tehát, hogy szilikonból ennyi.
Ja, alapvetően nem titkosak szerintem. Mi ezt nem nagyon szoktuk titokba tartani. Nyilván van egy-két érdekes műhelytitok, amit mi fejlesztettünk, de ha ezt így nem kérdezi más, akkor nem szoktuk elmesélni. De más szempontból megbizonyosítom, hogy nyitott műhely vagyunk, tehát azt gondolom, hogy nincs két egyforma munka, és az, hogy ezt a tudást, meg ezt a tapasztalatot melyik munkára, és melyik konkrét darabra, és melyik részében a feladatnak, hogy adaptálod, ahhoz kell egy tapasztalat. Tehát hiába adok a kezedbe három receptet, nem biztos, hogy tudni fogod úgy alkalmazni, hogyha nincs hozzá tapasztalaton.
Melyik volt a legnagyobb kihívás, vagy a leginkább ilyen hisztis produkció?
Fú, mindegyik hisztis.
Mindegyik?
Mindegyik, tehát alapvetően a filmes produkciók nagyon, nagyon feszítettek, mert nagyon-nagyon szűk határidővel kell nagyon sok mindent megcsinálni. És nagyon kevés az úgynevezett hiba lehetőséged, mert mindig minimumra van járatva a határidő. Tehát, hogy a leggyorsabb technikát kell egyből kitalálni, stb. És ezért arra kell nagyon figyelni szerintem a tervezésnél, hogy mindig előjövő, hogy mondjam, bocsánat, tehát mindig előjönnek hibák a gyártás közben. És hogy ezeket hogy tudod nagy biztonsággal még határidőn belül javítani, vagy megfent tovább görgetni. Tehát mindig ez a legnagyobb kihívás szerintem, vagy nekünk, hogy a végén tényleg az jöjjön ki, és ne legyen egy olyan hiba, ami mondjuk még 5 nap lenne, és akkor a határidő veszélybe kerül, avagy nekünk kell túlórázni nagyon sokat, vagy éjszakázni, hogy ezt behozzuk.
Ezek a nemzetközi produkciók, amik szóba kerültek itt az elmúlt néhány percben, ezek mind Magyarországon forogtak? Tehát a
nem,
Keanu Reeves az...
A Megvejt Ronin az itt forgott, igen. A Gladiátor 2 az nem. Aztán dolgoztunk a Gladiátor sorozatban is, az Rómában forgott.
De a Dűne az a Dűne forgott az Magyarországon, itt,
igen, a Dűne 2. Igen, a Dűne 2 is, meg a Dűne 1 is, igen.
Titkos helyszíneken, vagy stúdió között?
Stúdióban, én úgy tudom.
És ott vagytok a forgatásokon?
Alapvetően nem, de van olyan, amikor kimegyünk segíteni. Nyilván az van, hogy átadunk egy kosztümöt, vagy egy speciális kosztümöt, amit azért nehéz öltöztetni, vagy bonyolultabb lenne. Ott azért vagy mi csináljuk ezt, vagy pedig betanítjuk az ezzel foglalkozó öltöztetőket, hogy ezt hogy kell szakszerűen csinálni.
Tehát van egy kellékátvétel, forgatás megkezdés előtt gondolom 30 nappal, 10 hát nappal.
X, ez változó.
És akkor kiszállítjátok a... Vagy,
igen, vagy mi szállítjuk, vagy elviszi a produkció, tehát ez attól függ. De hát nyilván a gyártás során is nagyon sok próba van közben, nagyon sok egyeztetés mind a színészekkel, mind a tervezőkkel, tehát hogy általában mire elkészülnek a páncélok, vagy elkészülnek ezek a kellékek, stb., addigra azért már az a csapat, aki ezt utána a forgatáson kezelni fogja, azok általában már tudják, hogy ezeket hogy kell kezelni.
A Workshop Kft. Az fel van tüntetve általában a végefőcímeken?
Mostanában már igen. Korábbi években nem figyeltünk erre annyira.
Nem volt fontos?
Fontos lett volna, csak sok minden másra figyeltünk. Most már igen, fel vagyunk tüntetve.
Mert azért az nyilván egy kis pénzt is hoz, vagy további megrendeléseket.
Ez jó reklám, igen, mondjuk úgy.
Melyikre vagy a legbüszkébb? Hogy? Melyik filmre vagy a legbüszkébb?
Fú, hát igazából erre nem tudok válaszolni. Mindegyikre büszke vagyok, mert...
De meg is szoktad nézni ezeket a filmeket?
Persze, mindig megnézzük.
Jó, mert én be kell vannom, hogy a Dűne 2-t sem láttam, de lehet, hogy a Dűne 1-et sem, a 47 Ronint azt talán láttam, és a Gladiátor is valahogy így elmegy mellettem, tehát valamiért jobban szeretem az egyszerű dolgokat.
Persze, de azért nyilván mi megnézzük, kíváncsiak vagyunk, hogy néz ki a cucc, amit gyártottunk.
Mekkora a konkurencia harc ebben az iparágban?
Van konkurencia harc. Azért tudok erre nehezen válaszolni, mert mi egy picit speciálisak vagyunk. Tehát, hogy,
azért kérdeztem akkor, hogy mennyire titkosak a receptek, mert ha természetesen nem fog eszembe jutni, hogy kitaláljam azt, hogy én fogok kardokat készíteni, és aztán aláígérek nektek valahol árban, csak hogy ezeket az ember megpróbálja, Coca-Cola se árulja el, hogy mi a recept.
Igazából ez szerintem nem a receptem múlik, hanem inkább a csapaton, a tapasztalaton, és így tovább. Tehát nekünk, mondom, az elején talán mondtam, hogy az a specialitásunk, hogy borzasztó nagy szériákat is elő tudunk állítani. Tehát, hogy mondjuk mondok egy példát, a Hunyadiba több mint 1000 fegyvert készítettünk. Nagyon-nagyon rövid idő alatt. Tehát vannak konkurens, idézőjelben konkurens cégeink, de ők mondjuk nem képesek erre a kapacitásra. Aha. Külföldön vannak ilyen nagyobb cégek, Magyarországon kevés, vagy tehát, hogy lehet, hogy meg tudnak csinálni 100 kardot ilyen minőségben, stb. De mondjuk ezret ugyanannyi idő alatt nem.
De ti hogyan tudjátok? Vákumszívjátok, vagy 3D nyomtatóval?
Ezek tipikusan öntészeti technikák. Aha. Egyébként, a sorozatgyártás maga. Az elején az, hogy készül el egy protó, az mennyire lesz gyártható, milyen szerszámba gyártjuk, milyen technológiával gyártjuk, na azt találjuk ki mi. És itt van a tudás, meg a tapasztalat inkább. Tehát mondom, tehát az, hogy konkrétan melyik uretán gyantát használjuk, az nem titok. De azt, hogy ezt hogyan használjuk, és milyen módon dolgozzuk föl, hogy állítjuk össze az egész gyártási tervet, a csapatokat ehhez, milyen sorrendben dolgozunk, az, ami szerintem minket nagyon versenyképessé tesz ebben az egészben.
1000 kardot mennyi időt lehetett kovácsolni?
Azért nehéz kérdés, mert egyszerre csináltunk nem tudom hány száz garnitúra páncélt, meg kardot, meg még minden egyebet. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy külön mennyi idő, de pár hónap volt az egész projekt.
Sokan dolgoznak a workshopnál?
A workshopnak egy ilyen nagyon érdekes felépítése van. Van egy MAG csapat, akik ilyen tizen pár fő.
Ezek, artisták?
igen, ők egyébként többnyire, nem mindenki, de többnyire ők kortárs képzőművészek egyébként, akik már x éve mondjuk dolgoznak velünk, vagy dolgoznak más egyébként hasonló területen működő cégeknél is.
Aha.
Például Pohárnok Ivánnál is dolgoznak srácok. És attól függően, hogy az adott projektnek mi a volumene, attól függően dagad föl a csapat. Akár fel tud dagadni 40-50 főre is. De azért az nagyon sok. Tehát, hogy átlagban azt gondolom, hogy ilyen 20 és 30 fő környéke az átlag.
Az már az egy rendes vállalat.
Igen.
Mert azt néztem, amikor nálatok voltam, hogy teli volt a bejárat bringákkal.
Igen.
És akkor még a főnökömmel beszéltük is, hogy nyilván nem azért, mert hogy ez Csepelem van, hanem azt gondolom, hogy ilyen jó fejek dolgoznak ott.
Igen, akik, szerintem akik nagyon jó fejcsapa.
Így fontos.
Igen, és nagyon mindenki nagyon környezettudatos, nagyon, nagyon bio ilyen szempontból.
És a cég az kiszolgálja az ilyen irányú igényeket?
Abszolút. Mi erre nagyon figyelünk.
Van ezért szelektív hulladékgyűjtő?
Abszolút. Szelektív.
Ásványvíz.
Minden. Tehát, hogy tényleg olyan szűrőrendszereket építettünk be, hogy kb. 0% káros anyag kibocsátásunk van, és erre nagyon odafigyelünk minden szempontból.
Szeretitek a cseppelműveket?
Én nagyon szerettem most is, nyilván van egy fantasztikus oldala, ez pedig az a elképesztő koncentrált tudás, ami ott van a különböző cégeknél és öregeknél.
Mire gondolsz?
Hát mit tudom, én arra gondolok, hogy a szomszédunk például, ők acél ipari alapanyagokkal foglalkoznak. Aha. Svédországból jönnek a óriási tankerhajók hajócsavarjai, hogy ők edzék meg. Tehát, hogy olyan elképesztő ez az egész cseppelművek, hogy nem is tudom leírni. Tehát, hogy bárhova fordulsz valamilyen problémával, biztos, hogy találsz valami olyan szakít, vagy mérnököt, vagy bárki, aki tud megoldást javasolni arra, ami az adott problémánk.
A cseppelművek kinek a kezében van?
Jelenleg?
Igen.
Hát nem. Ez gyakorlatilag privatizált az egész, tehát cégek vannak ott magántulajdonban.
Nem, csak arra gondolok, hogy ha ekkora forgalomban, és nyilván hozzátok is mondjuk kijön egy rendező megnézni a cuccaitokat, vagy egy díszlettervező, vagy egy jelmeztervező, hát ennyire rossz út a fővárosban nagyon kevés van.
Ez igaz. Egyszerűen borzalmas.
Tehát mi az Istenért nem lehet ott ezért kijönteni aszfaltal, azt az Isten belke
utat. Én úgy tudom, hogy itt az a fő probléma.
Ott futottam múltkor, estem keltem majdnem.
Igen, most pont az egyik kollégám esett, hogy tegnap este sétált vissza a műterembe, és egy derékig beleesett egy lukba. Van ilyen. Én úgy tudom, hogy ennek az lehet talán az oka, hogy ugye ott rengeteg magántulajdon van, és rengeteg állami tulajdon. Tehát de az utak is ilyenek, tehát nekünk is van egy utunk, ami magánút, de közben már erre csatlakozik a központi út, ami pedig ugye az önkormányzat tulajdona. Tehát iszonyú vegyes a tulajdoni rendszer, és ezért gyakorlatilag senkinek nem
nincs gazdája.
Nincs gazdája. Most nyilván mennek arról ilyen tárgyalások, hogy akkor az önkormányzat lépjen, az önkormányzat önerőből nyilván nem tud lépni, mert nyilván nem csak az utat kell megcsinálni alatt, akkor már csatornát is, meg az összes többit. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon lassú folyamat sajnos. Jó lenne, ha rendben lenne nyilván, de nem tudom, hogy ez mikor lesz aktuális.
Valaki csináljon már vele, mert egyébként tényleg fantasztikus hely.
Igen.
Tehát ott... Hát is futottunk az Aradi Petivel múlt héten, és ott van valami szórakozó hely is, ahonnan így reggel 9 óra 10 tájban estek ki emberek, de ilyen nagyon beszűkült pupillákkal, éppen valami rendes partinak lett vége, tehát hogy valami azért történjen. A lányom azt mondja, aki ugye Momira jár, hogy neki nagyon sok pajtása dolgozott mindenféle nemzetközi produkcióban, de hogy tavaly, amikor elindult a forgatókönyvíró és a színésztrájk, akkor ez egy kicsit betett a magyarországi iparágnak, tehát hogy kénytelenek valami más munka után nézni. Ezt ti érzitek?
Igen, ez nálunk is jelentkezett. Gyakorlatilag tavaly, mikor júniusban fejeztük be Gladiátor 2-t, és azóta nem is tudtunk új projektet indítani.
Oh.
Igen, tehát hogy előfordul az, hogy vannak ilyen pár hónapos, egy-két-három hónapos szünetek, ami egyébként sokszor jól is jön, mert egy ilyen 4-5-6 hónapos projekt nagyon intenzív, tehát utána jól jön egy kis nyugi, de ilyen hosszú szünet nem volt, és igazából voltak arról információk, hogy idén évelején újraindul a rendszer, de mégsem. És igazából mi se látjuk, hogy ez mikor fog valóban újraindulni.
Tehát, hogy most nincs tele a postaládád, mindenféle levelekkel, hogy nincs. Kedves Gergely.
És sajnos ez nemzetközi szinten így van, tehát, hogy ugyanúgy Amerikában, Angliában, Olaszországban ugyanúgy pangás van jelenleg. Indul ez az, nem tudom pontosan, hogy miért és hogyan, tehát nem látok bele ennek a körülményeibe, de alapvetően még mindig mennek ezek a sztrájkok. És
azok a produkciók, amik forgatnak Magyarországon még, mert azért lehet látni egy-két ilyen forgatási helyszín lezárást, meg ilyen nemzetközi produkcióknak a buszát, színészbusz, öltözőbusz, stb. Így bele-bele futok. Azok még itt ragadtak, vagy kénytelenek befejezni?
Hát igazából nem tudom. Nem látok bele ezekbe a produkciókba. Nyilván az van, hogy ha valamit elkezdtek, és már megvan hozzá mindenük, akkor lehet, hogy befejezik, nem akarják félbehagyni. De nem tudom. Tehát, hogy ez szerintem, egyrészt mondom, én nem látok ebbe annyira bele, tehát a film gyártás oldala az nem annyira az én területem.
Láttam egy ilyen 2 méter magas jelmezt.
Igen.
A produkcióhoz. Kinek a milyen volt?
Ő a, hogy hívják, a Dutch Giant nevű figura. Ő úgy hívják, hogy Olivier Richter, ő egy holland színész,
aha,
aki egy 2,30 méter bodybuilder egyébként, gigászi méretű ember, és ő az egyik főszereplő a Borderlands filmben, ő a Krom, és rá kellett csinálnunk egy kis speciális ruhát. Volt egy fiatal verziója, amikor még jóval kevesebb ruha van rajta, van egy öreg verziója, és hát az egy nagyon-nagyon speciális ruha. Nagyon speciális igényekkel egyébként, mert nyilván abból kifolyólag, hogy egy ekkora hatalmas emberről van szó, akinek gyakorlatilag akciójeleneteket kell végforgatni a nyári melegbe.
Kellene, hogy legyen.
Tessék?
Iszonyatosan könnyű kellett,
egyrészt
hogy legyen.
Könnyű kellett, hogy legyen, jó kellett tudnia benne mozogni, elég levegőt kapni, stb. Egy nagyon durva sisakja van.
Azt láttam, hogy van olyan sisak, amiben
légtechnika van, igen.
Légtechnika van, tehát, hogy...
Igen, majdnem minden sisakban légtechnika van. Igen, mert hogyha mondjuk Jordániában sivatagban forgatnak, akkor azért ott egész nap egy zárt sisakban a tűző napon elég nehéz azt kibírni.
Tehát akkor úgy, egy napelemes ventilátor vagy légkondicionáló van benne?
Nem napelemes, akkumulátoros, ami valahol el van rejtve, vagy a sisakban, vagy a hátizsákban, vagy valahol. És akkor ezt tudják egyébként potméterre szabályozni a színészek, hogy mennyi levegő áramoljon be. És ebbe az abban is segít, hogy ne párasodjon be az ellenzőjük, vagy a vizoruk.
Azt írja az egyik kedves hallgató, hogy szabadalmaztatnotok kellene a kikísérletezett anyagok receptjét, ez egy jó tanács, illetve hát azt is megkérdezte, hogy lehet-e látogatni a műtermet közembernek is, például a belépőjeggyel esetleg egy kiállítást. Nem kéne egy kiállítást szerveznünk?
Őszintén szóval nem tudom, hogy ez mennyire menne át.
Mert tehát, a szellemi termék, és ez nem a te szellemi terméked,
így van,
hogy jössz
te
ahhoz,
tehát, hogy én ezt nem használhatom fel.
Igen. Azt akartam megkérdezni, hogy mi lett azzal a 1000 karddal. Jó, az mondjuk ma filmes, nem a magyar produkció volt, a Hunyadi, tehát annak nyilván van helye, de hogy a jelmezek azok visszakerülnek, utána hozzátok, hogy a produkció jelmeztárába.
Azt a produkció ugye megvásárolja, és utána, ha leforogott a film, akkor több felhasználása van, vagy megtartják további részek forgatásához, vagy olyan is van, hogy eladják kölcsönzőknek. Tehát mondok egy példát, minket pont a Borgeszt, amit 2009-ben oda legyártottuk, ezt a rengeteg páncét volt, hogy 2016-ban felhívtak Kanadából, hogy hát most éppen ők használják azokat a páncélokat, és de valahogy eltűnt 20 garnitúra, és hogy nagyon kéne nekik, úgyhogy utána tudnánk-e gyártani. Tehát ami egy számomra egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy 6-7 évvel később még ugyanolyan jó minőségben lehet használni a termékeinket.
És újra tudtátok gyártani? Tehát igen, megvoltak a öntőformák?
Nem, vagy... nem voltak meg, megtaláltunk egy régi prototípust, amiről aztán egy kicsit felpimpeltünk, és újra tudtuk szerszámozni. Sajnos a szerszámok azért tönkre mennek gyártási folyamat közben, tehát azok is optimalizálva vannak, hogy mondjuk 100 valami leöntéshez hány szilikon szerszám kell, mert ezek az anyagok gyakorlatilag előregszenek, tehát a szilikon is tönkre megy. Kiég a gyártási folyamat közben, tehát mit tudom én, bír 20-30-40 öntést. Utána teljesen kukasz, tönkre megy, széttörik, használhatatlanná válik, újat kell készíteni.
Ugye a Kiskátai Gergely, aki árult könyveket, meg nyitott Bachia üzletet, snowboardot tanított, látja már a jövőt, hogy mit fog csinálni?
Hát így,
most így 46 felé járva. Eldöntötted már, hogy mit fogsz csinálni?
Nyilván,
nagy leszel.
Nyilván nagyon jó ez a filmes vonal, ezt természetesen szeretnénk folytatni. De emellett nem tudom. Összintén szóval nem tudom.
Vannak még terveid?
Sok tervem van, de az inkább most a család felé irányul.
Ugye
van két kislányom, és az ő pátyolgatásuk az egyik legfontosabb.
Mélységesen egyetértek ebben, csak egy értelme van az életnek a gyereknevelés. Na, a mai műsor szerkesztője Herskovics Eszter volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Selmeci János, Turlui Balokármin és Zsidai Péter. Az elmúlt szűk egy órában Kátai Gergely Workshop Kft. Tulajdonosa volt, kelléggyártó. A magyar egyetlen nemzetközi filmhelyzetéről beszélgettünk, legyen kellemes a hétvégéjük, nevezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, és hát tudják, jó, give peace a chance, Putyin rohagy meg, béhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
álltuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!